V-Learning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Sziasztok, ez itt a V-Learning Podcast következő adása. A mikrofonnál Koltányi Gergő és...
Szegedi Tamás, sziasztok!
Ma egy érdekes ponthoz érkeztünk, mert ugye beharangoztuk itt pár adással ezelőtt az egyik nagy tervünket, hogy L&D vezetői klubot próbálunk összehozni, és próbálunk hozni majd Tomi mellé, aki ugye maga is L&D vezető, olyan beszélgető partnereket, akik más szervezetek képzésfejlesztési területének a vezetői, és hát mostanra sikerült elcsípnünk az első fecskét, akit ide a mikrofon mellé tudtunk ültetni, méghozzá Balogh Bogdán van itt nálunk, az OTP Banktól. Szia, köszöntünk!
Sziasztok, hello!
Hello!
Bogdán a képzés és tudásmenedzsment, nem,
fejlesztés,
nem érdekes. Szóval a fejlesztés és tudásmenedzsment osztálynak a vezetője, ami tulajdonképpen a képzési területnek a vezetését jelenti.
Mondhatjuk így, igen.
És köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát belecsapnánk egy olyan gondolati ívben, amit onnan kezdenénk, hogy mikor kerültél te a bankba, és mi volt az a szép sztori, amivel elkezdted a karrieredet? Azt gondolom, hogy talán egy izgalmas pont megérkezni egy ekkora szervezetbe.
Igen, igen, hát nagyon izgalmas volt, meg egy nagyon izgalmas időzítés volt, mert ez 2020. február 17-ére esett, tehát mintegy egy hónappal a COVID kitörése elé,
ami már, teljesen... Már akkor az előszele azért érezhető az volt, nem?
Egyébként nem, tehát vannak ilyen emlékeim, hogy igen, amikor először lehetett hallani, hogy Kínában valami zűr készülődik, és akkor ott mi van. Ez ugye egy teljesen ideális setting egy onboardinghoz indítani. Jobban nem is lehetne, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt. Hát én előtte egy olyan 8-10 éven keresztül dolgoztam az OTP-nek külső beszállítóként, trénerként, coachként dolgoztam, és nagyon sok vezetésfejlesztési programban benne voltunk, úgyhogy volt
nem
egy
nem volt ilyen... ismeretlen azért a terep, hogy
nem volt ismeretlen a terep, kívülről nyilván minden teljesen máshogy látszik, mint belülről.
A szomszéd kertje mindig zöldebb, ugye?
Hát pláne az új székházban, ami belülről nagyon szép zöld, aki már volt ott, úgyhogy így futottunk neki. Egy nagy feladatnak, nem volt teljesen ismeretlen a közeg, tehát vezetésből azért nyilván értelemszerűen többekkel volt már kapcsolatom, illetve nálunk a fejlesztési terület ez a szakértői központon belül van, HR szakértői központon belül, és az ezt vezető igazgató Zentai Anna Máriával mi már dolgoztunk korábban együtt 5 évig. Uh-huh. Úgyhogy innen indultunk.
Na és milyen volt megérkezni a Covid-ba? Jöttek a feladatok, a szokásos, hagyományos dolgok, be kellett kapcsolódni, aztán bedobták a sziklát a pocsolyába, ugye?
Hát igen, ezt most nem homályosak az emlékeim, hogy ez pontosan hogy zajlott le, de hát ugye ott volt egy bejelentés március 15-e környékén.
Nagyságrendileg.
Lockdown. És arra nekünk nagyon-nagyon gyorsan kellett reagálni, főleg nálunk a bankszakmai alapképzések kritikusak. Ugye mi foglalkozunk mindennel, ami képzés, tehát az angol nyelvi képzésektől, a bankszakmai képzésen keresztül, a vezetésfejlesztés, munkatársi fejlesztés, szóval minden itt van. És 2 héten belül meg kellett ugrani azt, hogy a folyamatosan felvételre kerülő új kollégáknak a betanítása az digitális platformokon tudjon haladni. És ez szerencsére sikerült megugrani, egyrészt nyilván ott a vészhelyzetben mindenki összekapaszkodott, másrészt meg volt egy csomó olyan előzetes fejlesztő munka, strukturális gondolkodás, stb., ami ezt egyáltalán lehetővé tette. Úgyhogy így indultunk. És...
Nálatok ez hogy zajlott? Nálatok könnyebb volt, nem? Hát azért mégis egy, ti vagytok a digitális világ bölcsője, tehát ott nem gond azért.
Igen, az volt nekünk a szerencsés helyzet, hogy nálunk alapvetően pár évvel korábban elkezdtük a home office-t erősebben bevezetni és támogatni, és ott már megvoltak azok a gondolkodások, hogy akár olyan nem klasszikus területek is, mint call center, hogyan dolgozhatna ilyen formában. Tehát elkezdtük a digitális részt kialakítani. Inkább ott az volt az izgalmas, hogy még mindig nagyon erősen megvolt a klasszik digitál egymás mellett, és már így elindítottál programokat klasszikusban, amit menet közben kellett átcsavarnod egy másik fajta működésre. Tehát, hogy pont erre emlékszem, hogy nekünk az volt a nagyon, nagyon izgalmas, hogy menet közben hogyan tudsz lépni, menet közben hogyan tudod azt mondani, hogy igen, felépítettem, megterveztem, ott van a cél, holnap után mindenki otthonról ugyanezt, és hogy akkor ezt így hogy forgatod át, úgyhogy olyan eszközökben, ahol nem használtad. Tehát mondjuk egy tipikus alapképzésben, amit nálatok, ez a banki képzés, ott nálunk mondjuk egy call centeres képzés, ott már megvoltak az elemei. De mondjuk egy vezetőfejlesztés, amit mi akkor raktunk újra ki, hogy abba az évben azokkal a fókuszokkal menjünk neki, na ott áttekerni, az már egy igazán izgi pontja volt. Hogy ez nálatok egyébként milyen bázisról indult, vagy mennyire volt régebben benne a kultúrában ez?
Hát nálunk, ami nagyon izgalmas, hogy lényegében semennyire, tehát mondjuk home office nominálisan létezett, de lényegében soha senki nem használta, és nyilván csak a központon belül létezett hálózatban, mert kb. 6500 kolléga dolgozik a központban, és kb. 4200 kolléga dolgozik a hálózatban. Úgyhogy ez egy teljesen kultúraidegen dolog volt, és az egyik ilyen nagy meglepetés számomra az OTP-nél az pont az volt, hogy amikor megérik az idő valamire, és megszületik a döntés, akkor nagyon gyorsan tud a szervezet átállni egy új működési módra. Úgyhogy a home office az egy ilyen dolog volt, meg ha már a vezetésfejlesztést behoztad, akkor a vezetésfejlesztés is egy ilyen dolog volt, mi ott nem egy már futó folyamatot raktunk át digitálisba, hanem ott pont akkor, az első két hétben, tehát elképesztő tempóba indult el a munka, most Covid-tól függetlenül, és pont ugyanabban a tempóban folytatódott, csak mellé jött egy Covid kezelés, ez egy ilyen jellemző dolog volt. A Borbély Lacinál voltam az ő podcastjában valamikor akkor, tehát szerintem 2000, az talán 21-ben volt, most már nem tudom, hogy 20-ban volt, vagy 21-ben, és ott mondtam neki, hogy azért az egyik felismerés elképesztő tempót van a bankon belül, nyilván mert nagyon sok mindent kell átállítani záros határidőn belül, tehát egy ilyen nagyon izgalmas modernizációs folyamat van minden létező vonatkozásban, ez akkor tájt indult, és egy vezetésfejlesztési tendert akkor írtunk ki, és nem sokkal utána indult el a megvalósítás, és akkor az volt, hogy vezetésfejlesztési folyamat digitálisan, mert nincs semmi más mód. Viszont a dolog az nagyon időszerű, és el kell indulni vele, és szuperül működött. Tehát, hogy ez a korábban eszünkbe nem jutott volna, hogy ez működhet, és nagyon jól működött, nagyon jó beszélgetéseket generált. Nyilván mindenki egy más állapotban volt, mert aztán a Covid, ahogy előre haladt egy idő után, volt ebbe egy ilyen Covid fáradtság, ugye ezt mindannyian tudjuk, de ott ez borzasztó jól tudott működni.
Na, ha már előjöttek a változások, amik onnantól kezdve elindultak a bankban, és mai napig is tartanak elég intenzíven. Egy picit be tudsz minket avatni, hogy mi is történik a szervezetben? Nyilván olyan szempontból, hogy amihez majd a képzési, meg fejlesztési feladatok kapcsolódnak. Mi ez a transformáció, vagy hogyan álltok ti ebben?
Igen, hát ez nem lesz nehéz, mert a képzési feladatok gyakorlatilag mindenhez kapcsolódnak. Vagy így, vagy úgy, úgyhogy sokan emleget
mondjuk.
Általában pozitív kontextusban legalábbis szeretjük ezt gondolni. Hát onnan indultunk, hogy az OTP-n belül ahhoz, hogy üzletileg az a fajta siker, ami akkor is megvolt, ez fenntarthatóan meglegyen. Ennek a biztosításához gyakorlatilag HR szempontból stratégiailag egy sor lépést meg kellett tenni. Ez kezdődött azzal, hogy a HR stratégia középpontjába helyeződött a munkavállalói élmény. Tehát ez volt a stratégia középpontja. Azt mondtuk, hogy mi a dolga HR-nek. Munkavállalói élménynek, az elkötelezettségnek az erősítése, illetve a hatékonyságnak, az üzleti teljesítménynek a támogatása. Tehát nagyon leegyszerűsítve erről a két dologról beszélünk. És nagyon bátor, nagyívű kezdeményezésekkel indultunk el ezen az úton. Ezek között ott volt, hogy munkatársi dialógus, elkötelezettségi felmérés, nagyon sokan mások nyilván ezt már hosszú évekkel korábban csinálták. Az OTP-ben is volt erre korábban kísérlet, de itt elkezdtük ezt nemzetközi szinten működtetni, tehát itt közel 40 ezer emberről beszélünk 12 országban, és még a korábbi próbálkozásoknál olyan 30% körüli kitöltés volt, ez 90% feletti kitöltéssel működik, amiket kicsit meglepően magas számok, tehát nem kötelező kitölteni még mielőtt,
hogy ezek az a kérdések fel.
Ez nagyon jók az eredmények, nincs senkinek sem problémája semmivel, nem, tehát vannak vonatkozások, ahol kritikai hangok megjelennek hangsúlyosan, meg sok minden, ami pozitív, de ez ott indult el, és ez egy teljesen új helyzetet teremtett, mert a munkatársaknak a hangja az hallhatóvá vált, és felső vezetői szinten teljesen egyértelműen kinyilvánításra került egy szándék, hogy erre reagálunk, ezzel dolgunk van vezetőknek, nyilván HR-nek, stb., de az elkötelezettség növelés az nem a HR dolga, az egy vezetői feladat, és ebben közösen tudunk ténykedni. És ez azért egy új aspektus volt, tehát ez korábban nem volt benne igazából a bank kultúrájába. Akkor ezután volt egy olyan kezdeményezés, itt azért nagyon nagy ívű dolgokról beszélünk, munkaköri rendszernek az újragondolása. Teremtsünk tisztánlátást abban, hogy különböző munkakörcsaládokon, alcsaládokon belül a struktúra az hogy néz ki, kerüljenek ugyanarra a polcra, ugye az összevethető, hozzáadott értékű, komplexitású feladatok, stb. És legyen egyáltalán egy átlátásunk a tekintetben, hogy ez az összetétel, ez hogyan viszonyul ahhoz az összetételhez, amit stratégiailag a szervezet igényel. És láthatóvá váltak bizonyos diszkrepanciák. Aha. Túl sokan vannak ebből, túl kevesen amabból. Kompetencia összetétel, stratégiai, fontos kompetenciákból hol kell erősítenünk, mi az, amit ezekből belülről tudunk fejleszteni, mi az, ami a bankcsoporton belül valahol megvan, mi az, amit a piacról kell megvennünk. OKR, stratégiai összehangolás kérdése, hogy a különböző üzleti területek és a bank egésze egy olyan stratégiai gondolkodási folyamatban legyen benne, ahol a szálak összeérnek, ahol azt mondjuk, hogy van egy ambiciózus jövőkép, meg vannak területi jövőképek, küldetés, értékek, stratégiai célkitűzések, kirizált területek, stb. Tehát itt a különböző szálaknak az összefonása szintén egy olyan vonatkozás volt, ami az egyik üzleti területről indult el, a digitális divízióból, de aztán a HR terület karolta fel és vitte ezt tovább a többi terület felé. Tehát ami egy nagyon-nagyon szerencsés konstelláció összességében, hogy nem az a helyzet, hogy a HR mantrázik valamit és próbálja győzködni az üzletet, hanem megérett az idő arra, hogy ha azt akarjuk, és azt akarjuk, hogy jó emberek jöjjenek a bankhoz, maradjanak itt, és úgy tudjanak együttműködni, hogy ezt egyrészt élvezik, másrészt hatékony és értéket teremt, ahhoz egy olyan belső közeget kell megteremteni, ami ezt lehetővé teszi. És akkor ennek millió része van, nyilván jóbornak is kell a cégér, tehát employer branding lényeges, vezetésfejlesztés abszolút kritikus, szakmai fejlesztés meghatározó, és a stratégiai képességekre pedig oda kell tenni egy olyan koncepciót, ezt mi akadémiáknak hívjuk, ahol különböző területeken van egy stratégiai képességfejlesztési koncepció, kockázatkezelési területen mondjuk, hogy egy példát említsek, vagy a digitális területen, és ezeket már nemzetközi szinten alkotjuk meg. Ha. És mindeközben rengeteg sok változás zajlik szervezetemben.
Igen, itt két olyan dolog is volt, amire majd rákérdeznék. Az egyik az pont ezt, amit a végén most mondtad is, hogy a digitális, ugye azért a digitális bankolás, vagy a bankoknak a digitalizációja az pont ebben a Covid időszakban kezdett el, hát hogy így fogalmazzak, rakétasebességre kapcsolni már muszáj volt, és ugye nálatok is jön új mobilbank, komoly stratégia van ebbe az irányba, tehát, és ugye az összes belső digitális fejlesztés is gyakorlatilag mindenkit érint, hálózattól kezdve folyamatosan cserélitek, frissítitek a különböző szoftver környezeteket, ami folyamatos és állandó tanulást jelent a kollégáknak.
Igen.
Tehát ez abszolút zajlik nálatok nagy lendülettel.
Hát sőt, tehát itt, hogyha ezt egy picit kontextusba helyezzük, mondjuk a Covid előtt volt 6 egységnyi betérő ügyfél időegység alatt mondjuk egy nap. Ez Covid alatt lezuhant 2-re. Tehát az brutális. Na de a Covid után is 4-re nőtt vissza.
Tehát már nem
ez vissza. De mindenki beköltözött a mobil, nem mindenki, tehát az ügyfeleinknek egy jelentős része gyakorlatilag beköltözött a mobiljára. És az egy dolog, hogy nyilván rengeteg munka megy abba, hogy az applikációk azok egyrészt stabilak legyenek, másrészt szerethetőek legyenek, tehát egyszerű legyen használni, gördülékeny legyen. mit tudom én, egy személyi kölcsönt percek alatt vég lehet vinni úgy, hogy egy pozitív elbírálás esetén a számládon van a pénz, egy csettintésre gyakorlatilag. És ehhez hozzájön az is, hogy jó, de akkor mi a szerepe a fiók hálózatnak? Mi azt a döntést hoztuk, és ezt igazolta vissza a működés, hogy ez nem egy jó gondolat, hogy a fiók hálózatot leépítjük, újra kell gondolni a fiók hálózatnak a szerepét. És mi az elsődleges szerepe? Sokkal kevésbé az, hogy a napi szintű tranzakciókban segítkezzem, mert ezeket digitális csatornákon meg lehet valósítani, és sokkal inkább az, hogy érdemi beszélgetések folyjanak le.
Tehát egy ilyen tanácsot
kapjanak az ügyfelek, minél magasabb szinten felkészült tanácsadóktól, akik jelzáloghitelezéssel foglalkoznak, ennek a specialistái, vagy ugye valami más területnek, és emellett feladatuk van abban, hogy edukálják egyébként a digitális szolgáltatásoktól adott esetben idegenkedő ügyfélkört.
Ez egy milyen érdekes történet, hogy nektek először segíteni kell a saját kollégáitokat magabiztossá válni az új digitális környezetben, hogy aztán ők képesek legyenek segíteni az ügyfeleket, és edukálni az ügyfeleket.
Abszolút.
Vagy, ugye? Ez azért nálatok se egy ismeretlen folyamat, nem?
Nem, abszolút. Tehát nálunk is egyrészt ugye régóta digitális vállalatként működünk, de hogy azért a Covid nekünk is megadta azt a hátszelet, ami az embereknek megvolt az a megszokás, hogy jobban szeretek besétálni, elintézni, fizikailag voltak azok a felhasználói körök, és ez jelentősen megváltoztatta ezt, hogy megszoktam, hogy a mobilon könnyen lehet. Ezt nálunk is újra kellett gondolni, hogy azok a kollégák, akik eddig a kiszolgálásban ültek, ők hogyan tudnak átülni digitális csatornákra, hogyan tudjuk őket átmozgatni, és ugyanez a mélyebb ügyfélélmény, hogy akihez viszont bemész, az tudjon olyan tanácsot adni neked, hogy ott megnézd, akár az eszközökben, akár a szolgáltatásokban kapja egy élményt ebben a beszélgetésben. Szerintem ez egy tök izgalmas. Nekem az a kérdés jutott még eszembe, hogy emlékszem, hogy amikor Covid közben után alatt agilis transformációba kezdett a cég, akkor volt a kampreszik, ahol néha zöld, néha magenta szín volt a háttérben, tehát viszont ugyanabban az időszakban mentünk, és mondtad, hogy volt egy ilyen transformáció nálatok, hogy nálatok az agilitás, ez például, hogy az LND-ben hogyan jelent meg, vagy mennyiben volt eszköz, vagy mennyiben volt egy lekövetendő változás, vagy mennyiben volt egy ilyen gyakorlatilag mozgatórugója ennek az egésznek, meg nektek is egy új way of working, mondjuk így.
Hát egyébként nem, tehát a képzési terület az nem működik agilisen. Bizonyos munkafolyamatok az agilitásnak bizonyos elemeit átemelik, tehát van olyan, hogy bizonyos munkák mondjuk sprintekben zajlanak, tehát így a rituáléknak bizonyos elemei mondjuk átemelésre kerülnek, nem csak képzési területen, hanem mondjuk humán területen, de összességében nem agilis módon működünk. Itt nekünk ez, ahogy elsősorban megjelent, az egyrészt az, és itt már talán ez az első vezetésfejlesztési kezdeményezés is, amire utaltam, hogy hogyan tudjuk támogatni egyrészt magát a változást, a transformációt, és ebben nem vagyunk egyedül, mert van egy külön változás menedzsmenttel foglalkozó osztály is a humán és szervezetfejlesztési igazgatóságon belül, tehát van több olyan funkció, akikkel ezer szálon kötődünk egymáshoz, ez az egyik ilyen.
A fókuszok eltérőek nyilván.
A fókuszok eltérőek, de hát a hangsúlyok eltérőek, igen, nagyon sokszor együtt dolgozunk ezeken. Lényeg az, hogy változás támogatásnak számos olyan aspektusa van, ami nem fejlesztésről szól, változás kommunikációról, mi egyébről. De hogy hogyan tudjuk ezt az átalakulást segíteni úgy, hogy mondjuk szemlélet módban is el tudunk mozdulni a kívánt irányba, nem csak a rituálékat követjük. És ez azért azt gondolom, hogy egy folyamatos tanulást igényel. Hát egyre több terület áll át, ugye, és bizonyos területeknek meg nem kell átállni, mert a munkájuk jellege az nem olyan. Úgyhogy ebben van feladatunk. Nagyon-nagyon sok változás zajlik szervezeten belül, szervezeten kívül, és nem csak Magyarországon, itt ugye most 11 országról beszélünk.
Igen,
jelenleg 12, ez lesz 11. Igen. És itt, aki a híreket nézte, ott ez látszik, ugye, hogy 1000 milliárdos profitról beszélünk, ennek a jelentős része, a túlnyomó része, mint egy 60%, az már nem itthon termelődik meg, és ez a jövő útja. és most vagyunk ott, hogy elindulnak azok a beszélgetések, hogy nemzetközileg, hogy tudunk dolgokhoz hozzányúlni. Ami nagyon izgalmas az OTP-n belül, azt gondolom, hogy nem sok ilyen cég van, hogy egyrészt mi vagyunk az anyavállalat, tehát nem csak egy multinacionális cégről beszélünk, hanem itt van a központ egyrészt.
Igen, tehát itt fordítva ültök a lovon. Igen, pont.
Ebből a szempontból fordítva ülünk a lovon, igen, tehát Telekomnál mondjuk nem tudom, hogy mennyi az anyavállalatnak a jelenléteket, de gondolom, hogy markáns, vagy úgy képzelném, hogy markáns.
Részben, és egyébként pont ez nagyon izgat, mert hogy a Telekomra azért erősen jellemző, hogyha a DT csoportot nézzük, akkor nyilván mint márka, mint központi dolgok nagyon erősen ott van, hogy a Telekom csoport része a Magyar Telekom, de hogy azért van az a sajátosság, hogy mégiscsak a Matávból nőtte ki magát, és mégiscsak úgy alakult ki, hogy egy nagyon innovatív vállalat, hogyha fel kell hozzácsapjuk azokat a részeket, ahol a Vestel bejön, és ugye elsődleges mobil szolgáltató, tehát hogy van egy olyan szerepe, ami meg azt mondja, hogy hát mi vagyunk az elsők, mi találunk ki sok mindent, ami itt működik, viszont cégcsoport szinten nem, és ez egy óriás szabadságot ad. Tehát, hogy
ti exportáltok.
Van, hogy mi exportálunk megoldásokat, tehát például az agilis transformációnál ide jöttek éveken keresztül a DT csoport különböző natkói, még a központ is, hogy megnézze, hogy ez hogy működik.
Hát ti vagytok a labor.
Alacsony kockázatú labor. Annyira, de valahogy, de igen.
Ha már itt a Covid-ot emlegettem, mint a víruslabor, tudod, ilyen négyes szintű víruslabor, ha nálatok.
Nem tudom megállni egyébként, hogy ezt ide ne bigyesszem, hogy egyébként a Matáv volt nekem gyakorlatilag az első nagy ügyfelemé dolgok. Ott tanultam be trénerként, volt egy program anno első az ember, ez volt a témája, és ez a Matáv modernizációjának a humán szempontból történő megtámogatása volt a fókuszban.
De pont ezt akartam kérdezni, hogy nálunk inkább az a jellemző, hogy a DT szinten vannak olyan irányok, amit behoznak, és azt mondják, hogy csoport szinten nagyon fontos az, hogy karriermenedzsmentről beszéljünk, főleg ebben a nagyon dinamikusan változó világban, ugye tűnnek el a klasszikus lépcsőfokok, főleg egy ilyen IT környezetben, vagy egy ilyen digitális környezetben egyre kevésbé az a jellemző, hogy nagyon rétegelt egy szervezet. Igen. Mit tudunk adni, főleg úgy, hogyha mondjuk van egy üvegplafon, amikor belép az ember, és azt mondja, hogy én nem akarok vezető lenni, én csak nagyon jó akarok lenni a szakmámban, de egy szinten túl már ezzel mit kezdesz? És itt jön az a nemzetközi gondolkodás, hogy mit tudsz tenni egy nemzetközi vállalatban, de hogy nem stratégiai irányultságok vannak, amit minden országban meg kell valósítani, hanem inkább egy központi gondolat, amihez csatlakozunk natkó szinte, hogy nálatok ez hogyan működik, hogy ti mindig egyben gondolkodtok, mert nekünk most tök őszintén így nyilván pár szem közt az a néhány hallgató, aki minket hallgat. Tehát, hogy nyilván egy lányvállalatnak mindig azt tud fájni, amikor az anyavállalatban, hogyha sokkal nagyobb nála, akkor egészben próbál gondolkodni, de hogy közben meg azért mégiscsak egy világszintű dologról beszélünk, ahol országonként eltérő az, hogy éppen mi fáj, mi hogy működik, mi az, ami legjobban megy, vagy kulturálisan megy, és hogyha valami nagyon egységes, akkor az nehezen implementálható.
Az nehezen illeszkedik, igen. Tehát nagyon izgalmas, amit felvetettél, mert pont ezen zajlik most a gondolkodás, hogy lehet ezt jól megfogni. Tradicionálisan üzleti szempontból az OTP az leginkább az organikus dolgokban, hogyha ezt szabad így mondani, hisz, ami azt jelenti, hogy a különböző piacokon üzleti szempontból azért az az elgondolás, hogy akik ott vannak, azok tudják legjobban. Nyilván van egy csomó kontroll, meg vannak egységes folyamatok, stb., de hogy nem. Most volt nemrég egy nemzetközi vezérigazgatói találkozó, és ott jött elő ez a hasonlat, hogy egy kicsit olyanok vagyunk, mint a polip, aminek a fejében van az agyának, hogyha pontosan mondom, azt hiszem kb. 20%-a, és a csápjaiban pedig a többi 80. Szóval körülbelül egy kicsit így nézünk ki. Erre mondta elnök úr, hogy igen, csak össze ne gabajodjanak.
Polip karok, igen.
Erre azért, vagy karok, figyelni kell. De én azt gondolom, hogy ez jól leképezi a megközelítést, hogy igen, vannak bizonyos koncepciók, és szerintem talán ez a legfontosabb, hogy az összes dologban, amit csinálunk, a koncepcionális megközelítés az rettenetesen fontos. Tehát egyrészt különböző HR kezdeményezések koncepcionálisan illeszkedjenek egymáshoz, amit csinálunk vezetésfejlesztés, ez nem úgy néz ki, hogy most akkor idén ez a sláger téma, jövőre meg az. Nyilván jönnek be folyamatosan új aspektusok, de hogy ennek is van egy olyan magja, amire azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha ez az egységes vezetői, vezetési kultúrának, mindsetnek, stb. Az alapját képezné, és mondjuk ebben nemzetközi szinten is szeretnénk egységességet. Viszont van egy csomó olyan dolog, ahol meg arra kell reflektálni, ami helyben van, és itt is körültekintőnek kell lenni, mert mondhatjuk mi azt, hogy nem tudom én, ez a koncepció, akkor mindent visz és legyen ez, de hát ezt meg kell nézni, hogy jó-jó, de itt beszélünk Horvátországról, itt beszélünk Albániáról, Oroszországról, Üzbegisztánról, stb. 11 országról, nagyon eltérő kultúrákkal, hogy mégis ez hogy rezonál, vagy mi az az olvasata ennek, amihez lehet kapcsolódni, hol tartunk most egyáltalán az érési folyamatban, mert itt nem feltétlenül lehet szinteket ugrani, és lehet, hogy egy koncepció, amire mi azt mondjuk, hogy persze, hát ez kell ma, az adott esetben egy országban még egyszerűen nem
tartott
a gondolkodás, vagy teljesen idegen a kultúrától, mert egy nagyon szerethető gondolat, megérthető gondolat, de nem tartott, nem illeszkedik, akkor ezt értelmetlen dolog rájuk erőszakolni. Úgyhogy ebbe egy ilyen együtt gondolkodásban hiszünk, ahol vannak felvetések, és úgy haladunk olyan tempóban, és olyan fókuszokkal haladunk, ahogy annak haszna van.
Rögtön föl is merült bennem egy gonosz kérdés, mert tök jó, hogy képzésvezetőként te olyan szinten átlátod a nem csak a HR stratégiát, hanem az üzleti stratégiát, hiszen nem tudnál róla beszélni, tehát nyilvánvalóan napi szinten ott vagytok. Ez baromi jó, mert nem egy végrehajtó típusú szervezetként gondolnak rátok, hogy valaki kitalál valamit, majd odadobja a labdát, hogy oldjátok meg. De mindig ilyenkor felmerül a kisördök, hogy mennyire tudtok magába az előkészítési szakaszba már bevonódni, vagy mennyire a végén tudjátok meg, mert általában ezt szokott lenni, nézek rád, majd reflektálsz rá biztos, hogy kitalálták, még nincs döntés, még rágjuk, még gondolkodunk rajta, nem kell tudni, majd szólunk. Na, tegnap eldöntöttük, holnap így kell csinálni, és akkor ott állsz, hogy figyelj, értem, de hát ez nem így működik, végig kell gondolni, programot kell kitalálni, ki kell tesztelni, fejleszteni kell, nem tudom, hogy ez nálatok mennyire van, tehát mennyire tudtok bevonódni az előkészítésekbe.
Már mindent előre látom, meg
együtt ülünk az asztalnál.
És ez egy számunkra teljesen ismeretlen problémakör. Nem, hát most viccet félretéve azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat fejlődünk, és ez, hogy érjenek össze a szálak, ebben rettenetesen sok előrelépés van. Tehát ez a kommunikáció az üzleti területekkel meghatározó, mert hogyha az van, igen, tehát előfordul nyilván, hogy akkor holnap utánra kellene valami, és akkor az nehéz helyzeteket
tehát tud terülni. Ideális világ nincs.
Nem, belefutunk ebben nyilván mi is, de azt gondolom, hogy mondjuk a hálózat, vegyük a hálózatot, a strukturális változtatások voltak ugye ennek mentén, korábban 5 régió volt, amióta a világ 5 régió volt, most van 3, tanácsadói modellváltás, stb. Tehát nagyon komplex változások zajlanak. Itt például abszolút tandemben repülünk a területtel, és egy folyamatos együtt gondolkodás van, mert nem lehet erre reagálni. Tehát egy ilyen átállásnak rengeteg munkaköri felkészítési aspektusa van, folyamatfelkészítési aspektusa van, nyilván változásmenedzsment aspektusa van, stb. Tehát ezeket meg kell tervezni, össze kell rakni, és van egy jó megértés, azt gondolom, üzleti oldalon, hogy milyennek az egésznek a dinamikája, és van egy nagyon jó együttműködés abban, hogy bármilyen ilyen történetnél nyilván a humán oldal, vagy mi, van egy belső tréner csapatunk is, akik támogatják a csapatot, ők eddig tudják a dolgot elvinni, de a vezetőnek, meg a fióki támogatási kollégáknak, ugye, akiknek ez a feladat, megvan a saját maguk része, és az egészet mondjuk egy megfelelő formában érdemes visszamérni, hogy egyébként működnek-e a dolgok, és ha nem, akkor hol billen el az egész történet. Tehát igen, nálunk is van olyan, hogy gyorsan változik valami, gyorsan kell reagálni rá, de azért ez az előre gondolkodás egyre inkább jellemző. Amit bevezetünk például az, hogy a stratégiai tervezéshez kapcsolódóan minden egyes divíziónál, 5 divízió mentén működik az OTP. Van egy beszélgetés, amit mi People Plan-nek hívunk, és ez arról szól, hogy miről fog az idei év szólni az adott területen, humán oldalról mi ezt hogyan tudjuk megtámogatni. És akkor ennek van egy átgondolt koncepcionális része, és az a meghatározó, ezek a gyors reagálású elemek, ezek kevésbé hangsúlyosak.
Én azt gondolom, lassan így az első körnek a vége felé járunk. Nekem még kettő gyors kérdésem van itt még a nagy képhez. Az egyik az, hogy én tökre kíváncsi lennék, hogy hogyan osztik föl ez a képzésfejlesztési terület. Itt az előbb említetted, hogy van belső tréneri csapat, mitek van még. Ez az egyik kérdésem, és aztán majd utána elmondom a másikat, csak hogy ne kavarozzunk össze. Tehát hogy néz ki a csapatod?
Jó, hát nem csak a csapatomról beszélnék, hanem akkor egy kis kitekintés így az igazgatóságra, mert azon belül érdemes ezt elhelyezni. Tehát az igazgatóság az úgy néz ki, hogy van egy humán támogatási központ, itt gyakorlatilag az operatív részek, munkaügy, képzés, szervezés, HR, business partnerek vannak. Ez is egy fontos strukturális váltás volt, mert korábban ez az egész egyben volt. Van a szakértői központ, ahol lényegében termékfejlesztés zajlik, hogyha ezt így lehet, elsősorban a fejlesztési feladatok hangsúlyosak, ennek része a képzés is, vagy éppen a változásmenedzsment, vagy a tehetségfejlesztés és bevonzási terület. És van egy harmadik terület, a szervezet és folyamatfejlesztési terület, ami a szervezetfejlesztésének a hard részével, a hatékonyságnevelésnek a hard részével foglalkozik. Szóval így épül fel, és maga a képzési terület, ez egy fejlesztés és tudásmenedzsment néven fut, ami egy picit azt is lefedi, hogy a tantermi oktatásokon túlmutatóan igyekszünk gondolkodni dolgokban. Itt négy csapat van, négy team van. Van egyrészt egy hálózati készségfejlesztési terület, ott van elég sok belső tréner, tehát 10 belső tréner dolgozik. Van egy bankszakmai képzési csapat, ami valamivel kisebb. Ők a szakmai, bankszakmai oktatásokkal foglalkoznak, tehát valaki eljön a bankhoz, felvesszük, és mondjuk a lakossági üzletekben ő egy tanácsadóvá érik, annak van egy folyamata, és van egy éves folyamatos továbbképzés, ezeket viszik ők. Van egy digitális fejlesztési terület, ahol a képzéseknek a digitális lába, mert nagyon sok képzésnek van digitális lába, és az ötvöződik különböző élő elemekkel. Ez a csapat dolgozik, és van egy negyedik csapat, ami pedig a központi területeknek a készségfejlesztésével foglalkozik, ideértve munkatársi készségfejlesztést, ideértve az angol nyelvi fejlesztést, vezetésfejlesztést és az akadémiákat, ami meg a stratégiai képességfejlesztő programokat fedi le. Tehát így épülünk fel. És pont összeszámoltam még körülbelül, ugye attól függ, hogy kiket, vagy hogy számoljuk bele, mert vannak szülési szabadságon így, úgy, amúgy, de egy ilyen 36 körül vagyunk közvetlenül, és az összes képzéssel foglalkozó kolléga képzésszervezés bizonyos üzleti területeken is van, az egy ilyen 50-es létszámot közelít. Úgyhogy így épülünk fel, és ahogy említettem, változás menedzsment oldalon van egy külön csapat, aki ezzel foglalkozik, illetve a tehetség oldalon van egy csapat, és velük ezer szállal kötődünk egymáshoz.
És ebbe, bocsánat, csak még egy kérdés, hogy is ebbe hogy jön be a nemzetközi láb? Vagy hogy van, tehát hogy business partnerek viszik a, úgymond a leányvállalatokat, vagy nektek is van olyan rész, ami úgymond hozzátok tartozik, vagy az L&D-nek egy ilyen nemzetközi menedzsment része?
Hát ez nem, feladatok mentén zajlik a dolog, elsősorban talán így megragadható, tehát vezetésfejlesztési, készségfejlesztési, stb. Vonalon ott leginkább mi vagyunk érintettek, de ez ezer szállal kapcsolódik ahhoz, mondjuk, hogy nyilván változásmenedzsment támogatásban, amit a változásmenedzsment csapat csinál, mondjuk banki összeolvadásoknak a támogatása, integrációs folyamatoknak a támogatása. Mi egyéb, annak is van számos képzési vonatkozása, mert mondjuk összeraknak ők egy változásmenedzsment know-how-t, eszköztárat, programot, stb. Tehát ezekbe szorosan együtt dolgozunk, vagy a tehetségfejlesztési programoknak nagyon sok képzési vetülete van, és ezekben együtt megyünk, úgyhogy inkább feladatok mentén zajlik az, hogy most éppen ki viszi. Az egyik titka annak, hogy ez jól tud működni, és ez abszolút kritikus, humán területen belül is, de összbanki szinten belül is, hogy megteremteni azt az együttműködést, kommunikációt, bizalmat, hogy ez jól tudjon működni.
Mert hát a silókat
ha ez nincs meg, akkor ez azért nagyon-nagyon könnyen tud félrebillenni, nehéz helyzeteket eredményezni, és az ugye egyszerűen teljesen működésképtelen, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem tudom én a saját projektjét dédelgeti, vagy a saját pecsenyéjét sütögeti, mert az akkor ott az egész rendszer az szétcsúszik, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, azt gondolom, hogy nagyon jó eredménnyel, és az a különböző üzleti területeknél nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ebben ők is erősödjenek. Ez nem mindig egy könnyű feladat, mert nagyon nagy leterheltség és rengeteg változás mellett, egy ilyen nagyon komoly teljesítményorientáció, eredményorientáció mellett ezt megugrani azért az, azt gondolom, hogy egy ilyen folyamatos figyelés, tudatosságot igényel.
Igen, és ez lenne a nagyon, nagyon rövid válaszban a végső kérdésem, hogy a mennyiségekről beszéljünk már még egy sort, mert itt a mikrofonon kívül már beszélgettünk, hogy néz ki nálatok, de ez talán érdekes kívülről, hogy így milyen mennyiségű időt töltenek a kollégák képzéssel. Ugye egy bank az mindig egy nagyon szabályozott, igen, nagyon erőteljes, azért nálatok is egy csomó technológia van, igen, nálatok meg azért sok. Milyen számokról beszélünk nálatok?
Igen, tehát itt beszélgetünk róla, mihez képest, tehát egy ilyen évi 850 ezer óra, ez mondjuk egy ilyen közelítő becslés, a valóság most ennél egyébként valószínűleg több, ez részben nominális, mert ebben benne van nyilván az összes e-learning, amiket nem kizárható, ugye, hogy valaki nem feltétlenül a teljes alapossággal végez el, bár
vagy nagyon gyorsan tud kattingatni.
Nagyon gyorsan tud kattingatni, bár mondjuk ezt pont nem annyira kérjük számon, de nyilván ez is benne van, de rengeteg, tehát ez azt jelenti, hogy évi 10 munkanap, ez több, 10.700 főre vetítve, tehát ez rettenetesen több, rettenetesen sok, ez több, mint nagyon sok felsőoktatási intézmény teljesítménye, és akkor ehhez képest néztük, hogy a Telekomnál kisebb számok mellett, de jóval nagyobb képzési napszámok.
Igen, vannak. Egy kicsit magasabbak a napszámok, igen, bár azért nekem kellett puskáznom, hogy igen, mennyi az annyi, mert én nem vagyok ennyire erős a számokban, igen, mint a bankszektorban, de hogy nálunk úgy működik a dolog, hogy alapvetően, amikor néztük a dedikált időt, és néztük, hogy mennyit tanulnak, akkor van egy olyan rész, ami a kötelezők, van egy olyan rész, ami a szertifikációk, ugye nálunk inkább az a nagyon, hogy mondjam, ilyen
műszaki
sztorik helyett, inkább a műszaki sztorik, tehát hogy milyen szertifikációd van azzal, mit végezhetsz el, milyen projektbe dolgozhatsz, igen, be, ami ezt így erősen megdobja. És van az a része, ami pedig a kollégáknak a digitális skill fejlesztése, ami abszolút nálatok is megvan, és azt néztük, hogy nagyjából, ha ezt mind összevesszük, akkor valahol ott vagyunk, hogy így 13-14 napnál van a teljes, teljes
üzenet.
Kicsit közelítettük, igen, mert néztem azért vissza a számokat, hogy egy kicsit sok volt elsőre, amit így láttam, de olyan 13-14 nap, amit így...
Jó, hát ez összevethető.
Hát, összevethető.
Mi azt szoktuk mondani, hogy így a munkaidőnek az 5%-át azért tanulásnak dedikálni, és akkor ebbe értsük bele a tanulásnak mindenféle formáját.
Igen.
A Udemy-től kezdve a folytathatnám nyilván
a pont azon gondolkodtam, hogyha kiveszem a két klasszikus nyári hónapot, amikor szabadságon van nagyjából mindenki, akkor gyakorlatilag minden hónapban azon kívül van egy nap.
Igen, csak ez nem ebben a formában jelenik meg, mert ez nagyon sokszor ilyen vagy olyan formában munkába integrált tanulás, digitális tanulás, önfejlesztés, stb. Digitális területen ennek óriási szerepe van.
Igen.
Szuper, akkor szerintem most le is zárhatjuk az első részt, így nagyjából áttekintettük a nagy képet, és akkor a következő részben pedig folytatjuk egy picit a konkrétumokkal, vagy hát operatív részletekkel, hogy tartsatok velünk a következő részben, és Bogdán pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál, és várunk még a következőben is.
Én köszönöm.
Köszönjük. Sziasztok.
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 V-Learning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.